Szóval elkezdjük az összejövetelt, és az üzenet sorozat új címe az örökkévaló evangélium. Tudjátok, hogy előző héten elkezdtük ezt, és szeretnénk folytatni. Egy igét szeretnék felolvasni, aztán még egyet kezdésnek. Ez a Jelenések 14:6-ban van. És látta más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot minden nemzetségnek, ágazatnak, nyelvnek és népnek, Isten dicsőségére. A Jelenések könyve alapján az evangélium az örökkévaló evangélium. Az örökkévaló evangélium azt jelenti, hogy túl van az időn, nincs az idő fogságába, nincs az idő romlottságába. Az örökkévaló azt jelenti héberül, hogy olám, egy más időszámítás, mint amit mi használunk emberek, pláne az európai, illetve a világban megszokott időszerkezetek, a múlt, jelen, jövő, az nincs benne az örökké valóságban. És ma erről lesz szó, hogy mi is ez, hogy örökké valóság, sőt, alcímnek azt mondom, hogy gyere velem be a mester szobájába. Ma a mester szobájáról lesz szó. Érdekes lesz. A zsidókhoz írt levél 11. fejezet néhány verszakát, illetve egy-kettő verszakot még azért olvasunk ma, de kezdésnek egy-kettőt. Jó? 13-as, 11-13. Hitben haltak meg mindezek, nem nyervén meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva, üdvözölve azokat, és vallást tévén arról, hogy idegenek és vándorok a földön. Mert akik így szólnak, nyilván jelentik, hogy hazát keresnek. És hogyha eszükbe jutott volna az, amelyből kijöttek, volt volna idejük visszatérésre. Így azonban jobb után vágyódnak, tudnilik mennyei után. Azért nem szégyeli őket az Isten, hogy Istenüknek neveztessék, mert készített nekik várost. Amen. Szeretném olvasni a Csia Lajos fordítást is. Ezzel az igével sokat fogunk majd foglalkozni. A 3-tól. Mindezek a hit vonalán haltak meg. Amennyiben nem nyerték el az ígéreteket, csak messziről látták, és köszöntötték azokat. És vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön. Akik tudni illik, ilyesmit beszélnek, nyilvánvalóvá teszik, hogy hazát keresnek. És ha arról a hazáról emlékeztek volna meg, amelyből kijöttek, lett volna alkalmuk visszatérni. Így azonban nagyobbra törekszenek, azaz mennyeire. Ezért az Isten nem szégyeli őket, hogy az Istenüknek neveztesse magát, hiszen várost készített nekik. Amen. A hit vonalán indultak el, és a hit vonalán haltak meg. Voltak olyanok, akik nem nyerték meg az ígéreteket, de látták, és köszöntötték azokat. Vallást tettek arról, hogy idegenek, vándorok a földön. Hazát kerestek. A hitnek az üzenete egyértelműen látszik, hogy patriotizmust, haza szeretetet hoz létre. A hit haza szeretetet hoz létre. Ez a mennyről szól, ez a haza szeretet. A mi hazánk a mennyben is van. Nem csak Magyarország a mi hazánk. A menny. És ez a fajta szellemi patriotizmus, ez beállít egy olyan balanszot és egyensúlyt, vagy úgy is mondhatnám, egy olyan iránytűt a szellemi életedben, amely megsegít téged abban, hogy a föld ne legyen annyira fontos számodra. Rögtön zárójelet be, azért beteszem azt, hogy természetes módon, akinek nincs kenyére való, annak ez nem olyan nagy üzenet. Számára a túlélés fontosabb, mint hogy most hirtelen a mennybe jusson. Akár az éjségen keresztül. Akinek elromlott az autó, és vele kéne dolgoznia, és nincs miből megjavítania, annak számára ugyancsak ez az üzenet érdekes lehet, de nem annyira súlypontos az életében, mert muszáj lenne megjavítani a kocsit, mielőtt még a mennybe jut. De minden mégis erre alapozódik, hogy a szellemi életedben hol van a súlypontod, a súlynak a lényege, az a léte, letéteménye, hogy te neked van egy hazád, és ezt keresed. És lehet, hogy rossz az autód, de akkor is van egy hazád. És le tudsz róla mondani akár, és azt tudod mondani, hogy menjen a kárba, és szemétnek, de mégis azt tudod mondani, még akkor, amikor veszteség ér téged, hogy akkor is az életem legfontosabb dolga az, hogy bejussak a mennybe. Ez nagyon egyszerű. Sőt, a zsidókhoz itt levél 10-es verszak, a 10-es fejezetben azt mondja az Istennek az igéje, hogy midőn egyfelől gyalázásokkal, nyomorgattatásokkal, nyilvánosság elé hurcoltak titeket, másfelől társai lettetek azoknak, akik így jártak, 34-es verszak. Mert a foglyokkal is együtt szenvedtetek, vagyonotok elrablását örömmel fogadtátok, tudván, hogy nektek jobb és maradandó vagyonotok van a mennyekben. Nektek jobb és maradandó vagyonotok van a mennyekben. Tehát az ős keresztények életében volt egy olyan szellemi realitás, amelyet úgy fogtak, mint amikor fogja a kutya a csontot, hogy nem engedte el a szelleme, a szíve felfogó képessége azt, hogy bármi történik, bármilyen teher, nyomás, sérülés, veszteség a földön, a legfontosabb az, hogy a szellemem mindig friss, élő módon Istenhez kapcsolódjon, és bekapcsolódjon abba a szellemi közegbe, amit eddig fölismertem, megismertem, amiben hiszek, és amiben igenis kiállok érte, mint egy hős, hogy akkor is ebben az életvenetben, amiben vagyok benne, mint jó bakár, meg fogom tartani az Istennel való kapcsolatomat. Ez a ma generáció számára nagyon fontos, hogy nem csak azt az evangéliumot halljuk, hogy Isten jó, és minden jó az Isten, hanem ez egy hazugság, hanem azt is halljuk azt az evangéliumot, hogy az örökkévaló evangélium célja, hogy az életed lényege, lényegpontja, sűrűsége, ami a legfontosabb, hogy legyen neked örök élet tudatod. Hogy az örök élet mindent fölülír. Hogyha meg akarjuk nézni azt, hogy mi az, hogy örök élet, vagy örök evangélium, akkor az örökség, az örökké valóság vonatkozásában kezdünk majd elindulni. Hogyha olvasod az új szövetséget, fogsz találni olyan kifejezést, hogy örök váltság, fogsz olyan kifejezést találni, hogy örök ígéret, fogsz olyan igét találni, fel is olvastam, hogy örök evangélium, fogsz olyat találni, hogy örökké való atyaság, az evangélium bevisz bennünket az időn túli világba. Fantasztikus az Úr, hogy már itt a Földön megélhetsz olyat, ami nem az idő fogságában van, hanem túl a realitáson, túl az intellektuális dolgon. És ma szeretném, hogyha lecserélnéd a logikádat az örökkévaló evangéliumra. Lecserélnéd azt a észjárásodat, hogy akár mi fontosabb lehet számodra az evangéliumnál. Nem lehet fontosabb. A keresztény vagy, vedd tudomásul, Krisztusnál nincs fontosabb. Krisztusnál nincs fontosabb. Ezek egyszerű szavak, de vissza kell hozni sokszor az egyszerűséget, mert az egyszerűségben van benne az egyértelműség az Úrnál, hogy mi a fontos az életünkben. Igen, azt is mondhatnám ma, arról lesz, hogy mi a legfontosabb az életben. Mi a legeslegfontosabb az életedben. És ez Krisztus. Krisztusért élj, Krisztusban élj, és Krisztusért Istusban olyan dolgokat hoz létre az örökkévalóságban, amelynek van nyoma, új lenyomata. Dicsőség az Úrnak. Halleluja. Nézzük először azt, hogy amit jegyzetként felolvasok. A ma a kegyelem korszakában élünk, és azt láttam meg, és azt érzékelem, hogy az örökkévaló dolgok, elmúlóval lennének, amikor a színesből átmegy a kép fekete-fehérbe, majd utána hangyássá, és azt látom, hogy elromlott nagyon sok ember készüléke, tévékészüléke, az a szívére gondolok és a szellemére, és bizonyos szellemi dolgok fogalommá váltak az egyházban, fogalom. És szeretjük a fogalmakat, szeretjük azt, hogyha a fogalmat megragadjuk, tartalom nélkül. És az örökkévaló evangéliumnak van tartalma, nem csak fogalma. És amikor az ember lecsúszik erre a szintre, hogy fogalmakkal játszik, nagy bajba van. Mert akkor jön létre az, hogy megváltás nélkül kezdjük el keresni Istent. Igen, ez egy nagy szó. Megváltás nélkül keressük Istent. Mi az, hogy milyen dolog ez, Lajos? Magyarázd el nekünk, hogy megváltás nélkül keressük Istent. Az a dolog a megváltás nélkülség, amikor a bárány vére teljesen figyelmünket kikerül a figyelmünket, és elveszi a világ, vagy az egyház, bármilyen tanítás, az, hogy minden alapja, az örökkévaló evangélium alapja, az örökkévaló ígéretek alapja, az örökkévaló megváltás, váltság alapja, az örökkévaló engesztelés alapja, a bárány vérébe vetett hit. A bárány vérébe vetett hit. És amikor úgy éljük az életünket, hogy fogalmak szerint, akkor elmondom, mi szokott történni. Elkezdjük például a kegyelem friss üzenetét, a Szent Szellem kijelenti ebben a korszakunkban, az elmúlt 15 évben az egyházban, mély kijelentést adott Isten a kegyelemről. De mégis néhányan, vagy akár én is, nagyon sokszor azt látom, hogy a kegyelem csak egy fogalommá válik. Egy fogalom, amiben menekülhetünk. mint olyan dolog, amiről azt várjuk, hogy valami jót tesz velünk, ha bűnbe vagyunk. Testvérem, a kegyelem nem azért adatik, hogy használjuk, mint egy ilyen pótcselekvést, vagy mint egy olyan mencsvár, mint egy gomba, amit ha megnyomunk, akkor kihúz bennünket a bajból. Mert a kegyelem mögött a bárány vérének munkája van, ami drága. És ilyenkor az ember szíve elkezd olyan dolgokat átélni. Mondok egy dolgot, miről beszélek. Arról, hogy például az ember megenged magának dolgokat. Évek óta, évtizedek óta benne van valamibe, és azt mondja, nem baj, kegyelem alatt vagyok, mert hallottam a Lajostól azt a tanítást, hogy a kegyelem Isten jókedvének esztendeje, kedveltségének, jó akaratának, drága kenete, az befedi az embert, és helyreállítja az embert. Igen, de a bárány vére nélkül, vérébe vetett hit nélkül, pontosabban fogalmazok, nem fog működni semmi. Meghallotta valaki? Semmi nem működik a bárány vérébe vetett hit nélkül. Minden, az egész szellemi világ, minden ezen alapozódik, a bárány vérére. Ez volt az első, legfontosabb dolga Istennek a bárányon keresztül, hogy lerendezze a vér szerepét, lerendezze a vér ügyét. És a vér ügyéből jön létre minden más szellemi ügy az életedben. Tehát első volt az, hogy a fogalom, és a fogalom pedig kiüresedik az ember személyiségében, és azt várjuk, hogy csodák történjenek. Hallottam minap, hogy történtek úgymond aranyporok, meg nem tudom még mik történtek, ilyen a mennyből, mintha lehullott volna por, látták, szagolták, ízlelték, olaj a kezen, stb. Ez már régi ügy. De én azt mondom neked, én ezt ebben hiszek, vagy nem hiszek, nem tudom, lényegtelen számomra, hogy milyen por esik kire. A fontos számomra az, tőlem még ércpor és ezüstpor is esett, sőt, még gyémántok is hullhatnak az égből. Nem nagyon zavar engem ez a történet. Elmondom miért. Azért, mert a bárány vérének az üzenete, az ki fog téged józanítani abban, hogy Isten emberközpontú is. Emberközpontú. Tehát az Isten munkája az azért történik meg mindig, hogy az életed, az emberi életed, az emberi létedbe történjen egy befolyása Istennek, egy beavatkozása, hogy megértsd a szellemi dolgokat, a megváltás szellemi oldalát, és meglásd azt, hogy Isten szeret téged, az embert. És minden ilyen embertől idegen, ember idegen dolog, az nem visz bennünket tovább, nem visz sem közelebb a bárány megváltó munkájához, sem Isten szeretetéhez, sem pedig bármilyen hit célhoz, vagy hit növekedéshez. Mert mindig Isten emberközpontú volt. Szerette az embert. Mielőtt még az embert megteremtette volna, már eltervezte az evangéliumot. Ez nem a humanizmus, hogy az embert tesszük Istenné, nem, arról beszélek, hogy Isten szeretetében benne van az ember szeretete. Szereti az embert. És nem annyira bűnös az ember, hogy undorodna az embertől Isten. Mert a sátán hozta létre a bűnt, és nem az ember hozta létre a bűnt. És az emberiség a mai napig kegyelemhez van kötve. Méltó az ember a mai napig, a bűnös ember is ahhoz, hogy Isten szeretetét, kegyelmét megélje, megváltsa őt az Úr, és kitisztítsa a bűneiből a bárány vérén keresztül Isten. Tehát ez a második volt, hogy Isten emberközpontú, és nem akar emberidegen dolgokat, csoda dolgokat odaadni nekünk. Én elhiszem, hogy aranypor hullik, dicsőség az Istennek, talán még Istentől is van, de abszolút nem érdekel. Tudod, mi érdekel? Hogy ahol aranyhol hullik, ott hullik-e a bárány vérébe vetett hit? Ahol az aranypor hullik, ott hisznek-e abban, hogy az életüket oda kell tenni, teljes életüket, teljes elméjüket, teljes gondolatukat, testük kívánságait Istennek, hogy élő Istenként és élőt áldozatként Isten dicsérjék. Amen. Hogy vajon vannak-e kapcsolatban Istennel, nem csak az aranyporral? Van-e megtapasztalásuk Istenből? Vannak-e hitcéljaik? Fölépültek-e arra, hogy kijönnek a csecsemőkorszakból, és átmenjenek egy újabb korszakba, ahol megváltoztatják a világot? Halleluja. Isten áldja meg minden aranyporost. És áldja meg bennünket is, mi meg Jézus vérések vagyunk, véresek vagyunk, amen. Vagy nem tudom, hogy kell kiejteni. Jézus véréről lesz ma szó, Jézus vér, bárány, a bárány véréről, húsvét van testvérek, halleluja. Halleluja. Könnyű ebben a korszakban a kegyelemhez jönni. Miért könnyű a kegyelemhez jönni? Azért, mert nagy a bűn. Testvérek, a bűnből van megoldás a kegyelem által, a bárány vérén keresztül. Miért ilyen nagy a bűn? Nem tudom, de az egyház is tele van bűnnel. De van megváltó vére, van engesztelés és engesztelés vére. A következő még bevezetésképpen. Amikor Izrael ott volt a pusztába, és 9 csodát átélt Izrael, a 10. váratott magára. És ahogy emlékeztem a minap a csodákról, illetve a Pészáknak üzenetéről, ugye ott jelenik meg először a Pészák üzenete, Isten egy örökkévaló célt adott Mózesnek. Tudta jól, hogy a kilenc csoda nem változtatja meg Izraelt. A tizedik csoda pedig csak akkor fog tudni működni, ha elhiszi Izrael azt, amit nem lát. Tulajdonképpen a tizedik csoda az az örökkévalóság csodája volt. Találkozott Mózes szívében az örökkévaló Isten, örökkévaló céllal, és behelyezte a földi időbe a Pészák üzenetét, mielőtt még Jézus eljött volna. Óriási, találkozott egy ember, egy prófétán keresztül az emberiség a bárányjal, a bárány üzenetével. És az egész üzenet arról szól, hogy az egész Izrael életében egy új jellem karakterisztikát hozzon be Isten. Bejöjjön a mennyből az a látás, hogy megváltom a gyermekeimet, Izraelt. Annyi mindenem ment már keresztül Izrael. 400-450 éven keresztül, 430 éven keresztül szenvedett. És akkor jött az Úr, és azt mondta, nagyon sokat szenvedtetek, ezért meg fogom nektek mutatni a Pészákot. Megmutatom, hogy mi vár rátok. A bárány várt benneteket, hogy kimosson a sérülésből, a gyalázatból, a fáraó halálkultuszából, a piramis undorából, és a lábbal való munka gyötrésétől, fáradtságától, és abból a kiábrándulásból, amit úgy éreztetek, hogy Isten hozott létre. De nem, ez nem az én akaratom volt. Ez egy új korszak volt, de most megváltoztatom az életeteket, és megmutatom nektek, hogy mi lesz a jövő, és adok egy jövőt nektek, hogy ráhullott ez a mennyei vízió egész Izraelre, hogy van bárány. Él a názareti Jézus Krisztus a mennyben, már akkor élt. Ő a Krisztus él a mennyben, és a Krisztus képes arra, hogy megossza a szabadító erejét velük. Mert a kilenc csoda nem hozott szabadulást. Az utolsó csoda hozott szabadulást. A utolsó csoda hozta a megváltást nekik. Halleluja. De nem csak egy csoda volt az a többi között, testvérek. Ne degradáljuk le, ne vigyük le erre a síkra. Az utolsó csoda volt az, ami nem csak, hogy kiemelte őket Egyiptomból, hanem beemelte a mennybe őket. Mert a mennyből jött ez a látás. Leszállt Izraelre ez, hogy be lehet menni egy új atmoszférába, egy új népszületik, új genetikai kód jön létre az életükben, ha hisznek benne. Átváltoztatja Isten az Egyiptom típusából az Isten típusára őket. Egy új genetikai kód születik. A bárány vérén keresztül, ha hisznek benne. Amen. Amikor nincs a bárány vére középpontban az ember személyiségében, akkor egyszerűen elfelejti azt, ami miatt ő célt kapott Istentől. Ha a bárány vérének ereje és abban vetett hit nem működik, azt veszi észre az ember, hogy nem köti le a szellemi valóság már a személyiségét. Maga se tudja a hívő, hogy mi a baj. Elmondom, mi sokszor mi a baj. A legtöbbször, 90%-ban, hogy a bárány vérébe vetett hit az elhomályosodott. Elhomályosodott a megváltásnak a dicsősége. Elhomályosodott az, hogy milyen árat fizetett a bárány ott a kereszten. Elhomályosodott az, hogy 3 napon keresztül mit szenvedett. Hogy el volt hagyva az atyától, elutasítva, megverve. Olyan volt az arca, hogy nem ismerte föl az emberiség, hogy embere vagy állat. És amikor megérti az ember ezt, akkor látni fogja azt, hogy konfliktus van a szellemvilágban, érted? Hogy konfrontálódj azokkal a sátani erőkkel, amiknek a célja elvinni téged, elhatárolódni téged, a szívedet, a szellemed, egyfajta sorompót és gátakat hozni az életedbe azzal kapcsolatban, hogy visszamenj oda, ahonnan indultál, a bárány vérébe vetett hitre, a bárány vérébe vetett hitre. Ma erről lesz szó, hogy mit transportál, mit ad át a báránynak a vére. Ma meg fogsz újulni ezen a területen. Hitre jutsz, és az életed meg fog újulni. Azt mondod, hogy Lajos, miért vagy ilyen biztos magadban? Hogy gondolod te ezt, hogy ez így működik? Azért, mert tudom. Mert a bárány vérénél nincs fontosabb az életemben. Az engesztelés vérénél. És egy új kijelentést fogok neked adni bátorításul a vérről, hogy mi a tiéd. Amen. Halleluja. Folytasd. A csoda az életedben szükséges. És tanítunk a csodáról. Csodáról csodára kell mennünk. Látni akarjuk a csodát. Isten nem mondott le arról, hogy egy új csoda korszakot hoz az egyház életébe. Soha nem mondott le róla. De vannak bizonyos szellemi protokollok, amiket be kell élnünk. Két lehetőségünk vagy. Vagy fittyet hányunk a megváltás munkájára, és a megváltás nélkül, a bárány vérébe vetett hit nélkül akarjuk a szellemi életet élni, vagy pedig a protokollt betartjuk, és a bárány vérébe vetett hit által megújítjuk az életünket. Mi a kettő útnak a vége? Az egyik út például a megváltás nélküli út, hogy lehetnek csodák, akár még Istentől és Isten kegyelméből megmentő csodák az életünkben, az egyház életében, azonban a csoda nem fog téged hitre vinni. Mert bár Jézus mondta, hogy kellenek csodák, mert nem juttak hitre. De ez nem garancia a csoda eleme, a csoda léte, a csodának a megnyilvánulása, hogy megnyilvánul Isten a természetesben. Ez nem garancia arra, hogy a hited meg fog változni. A csoda nem garancia arra, hogy te szerelmesebb leszel Jézus Krisztusban. A csoda nem arra, hogy buzgó, imádkozó életet fogsz élni. A csoda nem a garancia arra, hogy kijelentésből kijelentésre fogsz tudni menni, miközben olvasod az Isten igét. A csoda nem garancia. A csoda segít abban, hogy kiemelkedjél a hétköznapokból, de az engesztelés művébe vetett hit az, ami által te megmaradsz az Úrban, és be tudod építeni a csodát. Ami történt. Mert ráépített a vérbe vetett hitre a csodát. Például valaki meggyógyul. Mire gondolok? Meggyógyul mondjuk ekcémából. És itt ujjongunk ezen, hogy ma meggyógyult valaki ekcémából. De ő, ha nem építi be azt, hogy Jézus vére által van gyógyulása, és Jézus sebében gyógyult meg, és nem csak a kenet gyógyította meg, hanem a bárány vérének is van megalapozódása, és a kenet és a vér együtt helyreállította az életét, akkor ki fog üresedni az az ember, és el fog menni háládatlanul, és nem fog visszajönni Istenhez. És nem el fogja felejteni azt a csodát, nem hozott egy minőségi változás a szellem életében, ugyanaz az ember maradt belül, csak már gyógyult. 2 Timóteus 1:10. Egy pár ige az örökké valósággal kapcsolatban. Megjelentetett pedig most, ami megtartónknak, Jézus Krisztusnak megjelenése által, aki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet, halhatatlanságot az evangélium által. Látod, mit hoz létre az evangélium? Halhatatlanságot, örök életet, örökké valóságot, világosságot. És eltörli a halált az evangélium. Amen. Hatalmas ereje van az evangéliumban, ha hiszünk benne. Amelyre nézve tétettem én hirdetővé, apostollá, a pogányok tanítójává. Amiért szenvedem ezeket is, de nem szégyellem, mert tudom, kinek hittem. És bizonyos vagyok benne, hogy ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni a ma napra. Amen. Tehát azt mondja itt Istennek az igéje, hogy ő képes szenvedni ezért a örök életért, halhatatlanságért, világosságért, mert tudja, kinek hitt. Ő tudja, kinek hitt. Egy személyben hitt. Nem egy fogalomban. Ő egy élő személyben hitt. Ezért volt ereje erre, hogy átment bármilyen szenvedésen, mert tudta, kicsoda a názareti Jézus Krisztus. Tudta, hogy meghalt, föltámadt, és föl van a trónon, Isten dicsőségére. Amen. Efézus 6:24. Amikor tudjuk, hogy kinek hiszünk, akkor van stabilitás a személyiségünkben. Amikor tudod, hogy kivel van kapcsolatod. Amikor elhalványodik Istennel való kapcsolatod, akkor minden olyan nehéz, fásult, unalmas. Amikor újra látod az Urat, a Mestert, akkor minden fénylik, tavasz van. Kegyelm legyen mindazokkal, akik szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust romlatlanságban. Amen. Mit jelent ez a romlatlanság? Örökké valóságot. A romlatlanság az örökké valóságot jelent. Nem csak azt jelenti, hogy szentségben akar valaki szellemi életet élni, hanem azt jelenti, hogy örökké valóságban akarja Istent keresni. Mit jelent, hogy örökké valóságban? Azt jelenti, hogy szeretné látni őt, megtapasztalni őt az időn túl. Nem akar az idő fogságába benn lenni. Te akarod az Urat szüntelen látni? Én akarom. Istennek az a cél, hogy szüntelen lássuk az Urat. Szüntelen. Szüntelen, folyamatosan. Amikor a földi életről tanítunk, hogy hogyan lehet anyagi javakat megszerezni, az jó. De fontos az, hogy ne kösse le annyira az hétköznapi életed, az elmédet, mert ki fogsz üresedni, és materialista leszel. Fontosabb lesz az anyag számodra, hogy mit vesztettél el, mit szereztél meg, és hogy tartsd meg, mint az örökkévaló célok. Sok jó dolgot hoztam nektek ma. El kell kötni majd a gatyát. Az örökkévalóság. Pár dolog. A Biblia megkülönbözteti az időt és az örökkévalóságot. Az örökkévalóság az azt jelenti héberül, hogy korszakok egymás után. Az örökké valóság szempontjából nincs jelen, sem eljövendő, és ami természet feletti, az örökké valósághoz tartozik. Az a szellemi valóság, amely örök. Az örökké valóság felett áll az időnek, de nincs teljesen elszigetelve, elválasztva az idő és az örökké való, és vannak hidak. Például, amikor Isten jelenléte leszáll egy ember életébe, és kap egy szeretetet Istentől, egy gyógyulást, egy szabadulást, egy helyreállást, akkor az örökkévaló megjelenik az időbe, és az örökkévaló fogságba ejti azt a pillanatot, és ezért ki tudsz törni az időből, a szíved kitör az időből, és megéli azt az örökkévaló erőt, ami Istenből jön. Az örökkévalóságról örökkévalóságra megyünk, korszakról korszakra, így is lehetne mondani, a hívő életünkben. A 2 Korintus 4-ben azt mondja az ige, 17. Mert ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk, igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Mivel, hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. 2 Korintus 4.18. Mit mond itt az ige? Azt, hogy látunk, nézzünk valamit, amit a szemmel nem látunk. Tehát be lehet látni az örökké valóságba. Amen. Mit mond még Pál? Hogy a láthatók ideig valók, tehát az idő gyűrűjében, az idő fogságában vannak a látható dolgok, amit látsz, minden elmúlás alatt van, ami körülted van. És azt is mondja még, hogy a láthatatlanok pedig örökké valók. Tehát a láthatatlan dolgok azok, amelyek örökké valók. Tehát az örökké valóságban mi van bent? A láthatatlan dolgok, amiket megláthatsz szellemileg. A láthatatlan dolgok vannak benne, dicsőség az Úrnak. Halleluja. Halleluja. Amikor nem köti le a figyelmedet a láthatatlan, akkor a világ köti le a figyelmedet. És minden egyes istentisztelet, ima, közbenjárás, bármilyen szellemi cselekmény célja, hogy újra lekösse a szellemi figyelmedet Isten. És azt akarom, hogy lekösse az örökké valóság is a figyelmedet, ne csak a jelen valóság, ne csak a munkát kösse le a figyelmedet, hanem Isten is lekösse a figyelmedet. Ne csak a károk, az események, a nehézségek, hanem Isten is lekösse a figyelmedet. Mert Pál azt mondja, hogy könnyű ez a szenvedés, és miért tudja ezt mondani, hogy örök, és igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk a szenvedés. Hogy lehet az, hogy ő a szenvedéseket át tudta élni? Könnyen. Nem hazudik Pál szelleme. A Szent Szellem által írja. Mert át tudott nézni rendszeresen az örökké valóságba. Tudta látni azt, hogy egy győztes ember. Tudta látni azt, hogy meg van igazulva. Tudta látni azt, hogy bármit elveszít, maradandó Istennek az élménye. Tudta azt látni, hogy van fontosabb, mint az, hogy a sátorkészítő cége jól megy, vagy nem megy jól. Át tudott látni a természet fölöttibe. Mibe visz be a természet fölötti? A láthatatlanba. A láthatatlanba. És mi van a láthatatlanba? Örökké valóság. Örökké való dolgok. 13-as verszak. Mivel, hogy pedig a hitnek mi bennünk is ugyanaz a szellem van meg, amit megvan írva, hittem, azért szóltam. Hiszünk mi is, és azért szólunk. Tudván, hogy aki föltámasztotta az Úr Jézust, Jézus által minket is föltámaszt, és veletek együtt előállít. Dicsőség az Úrnak. Miben élt? Hitben élt. Miért volt hitben? Mert mindig bele akart nézni abba a feltámadás erejébe, ami az övé. Bele akart látni abba, ami az övé. Az egyház nem érti azt, hogy mi az, hogy föltámadott ő, az ő szelleme, és a föltámadott szellem uralkodhat az életébe, és járhat a föltámadásban. Az óember meghalt, elpusztult, kivégeztük, és van új ember. És ez az új ember akar élni. A föltámadott új ember. A mennyből születtünk, és mennyi identitást kaptunk. Amikor a keresztény kultúráról beszélünk, akkor azt láttam meg, hogy az életünkben, a keresztény életünkben, a nagyobbik részben egy zárt szellemi életet élünk, és nem látjuk Isten célját a kicsi-kis életünkben. Egy zárt szellemi életet élünk. Nagyon ritkán érinti meg ma az Isten az embereket a gyülekezetekben. Nagyon kevés Isten élmény van. Kevés ember vágyik a természet fölöttire úgy, hogy nem csak hogy egy külső megtapasztalás legyen érdekből. Szinte azt tudom mondani, hogy még az Isten keresésünk is érdek alapú. És van egy másik véglet, hogy amikor az érdek elmúlik. Ez a két pont között vesztegetünk és szenvedünk. Érdek és érdekmúlás. Akkor új érdek és új érdekmúlás. És az életünket legtöbbször évtizedek alatt így éljük le érdekből. Érdek, hogy valami kegyelem jöjjön, valami házasság jöjjön, valami autó jöjjön, a vállalkozás jöjjön. Az egész életünk fókusza csak ez. Érdek, érdek, érdekmúlás. Ezért zárt szellemi életet élünk. Nem vagyunk nyitottak arra, hogy Isten örökké valósága nagyobb célokat is adjon nekünk, mint az, hogy legyen valami új dolog az életünkben, ami hiányzik. Természetes módon tanítok és tanítunk arról, hogy hitáltal hogyan tudsz megújulni, hitáltal hogyan tudsz birtokolni, hitáltal hogyan tudsz akár kijönni az adósságodból. De értsd meg azt, hogy ha csak ez köti le a figyelmedet, hogy a hitednek csak ez a célja, akkor vesztessé fogsz válni. Mert nem fogod tudni a világot legyőzni. Mert a hit nem csak azért adatik, hogy valamit elérj, hanem a világot legyőzd. Mert nagyobb, aki benned van, mint aki a világban van. És hogyha nincs meg ez a nyitottság, akkor egyszer nem tudsz bibliai módon gondolkodni. Tehát a Szentírás nem ad egy bibliai szemléletmódot arról, hogyan éld a hétköznapokat. A Biblia ad minden részedre megoldásokat. Minden, a házasság, a férfiasság, az építkezés a szellemben, az anyagi gyarapodás, a pénzügyi terület, mindenre az igének van valamilyen elgondolása, kijelentése számodra. És a cél az, hogy a Biblia adjon neked útmutatást ezekkel kapcsolatban. Igen ám, de ha nincs megújítva az elmét, nem érted a Bibliát. Nem érted azt, hogy Isten mit akar hozni. Új dolgokat, mert a megújult elme tudja behozni azokat, amik az örökkévaló célok és az örökkévalóságban vannak. És amikor elérkezik a természet feletti behatás sorozata, akkor nincs felkészülve az egyház arra, hogy egy konfrontációba fog bevenni a gyülekezet. Mire gondolok? Amikor Isten természet fölötti behatása az örökkévalóságba belátsz, az igén keresztül, meglátod, hogy Jézus milyen dicsőségben van, meglátod azt, hogy Jézus Krisztus a trónon ül, meglátod azt, hogy lesz egy örökkévaló ország, meglátod azt, hogy vannak Istennek örökkévaló céljai, amikor ezt elkezded megérteni, rájössz arra, hogy az örökkévalóság behatolhat a jelenbe, rájössz arra, hogy jelek és csodák lehetnek rajtad keresztül, akkor úgy megtapasztalod az örökkévalóságot. Igen ám, csak nem vagy felkészülve arra, hogy amikor például Jézus megszületett, már a megszületésekor tönkre akarták, el akarták pusztítani. Mert a sátán látta azt, hogy megszületett valaki, aki több, mint amit eddig látott a Földön. Látott keretet rajta, látott elhívást rajta. Látta, hogy Isten küldte az ő fiát, mert a bárányról tudta jól, hogy csodákra képes, és megváltoztatja a légkört. Behozza a hétköznapokba az örökkévalóságot. Lehozza az örökkévalóságot az időbe. Aztán látta azt, amikor kivitte őt a Szent Szellem a pusztába, hogy el kell pusztítani, mert hogyha beleáll a szolgálatába, akkor az örökkévalóság Jeruzsálem utcáján meg fog jelenni. Nem is foglalkozott a tanítványokkal a sátán. Nem is érdekelte a tanítványok kimenetele, hogy milyen szellemi állapotban vannak. Pünkösd után kezdte el érdekelni a sátánt. Tudod, hogy miért? Mert nem tudta azt, hogy a bárány vérének a helyreállító munkája Péter életében például olyan genetikai kód átalakításhoz létre, hogy szuperemberré válik Péter. Olyan lesz, mint Jézus. Hogy olyan kenet lesz rajta, tudja jól, hogy a bárány vérén keresztül mire képes Isten, és elhitte a bárány vérének átalakító dicsőséges szerepét, és hitte azt, hogy aztán már az árnyékától is meg lehet gyógyulni, nem kell kinyújtani a kezét, nem kell köpnie, úgy, mint Jézus, csak maga az árnyék meggyógyítja az embert. Kimegy Jeruzsálem utcájára, és az árnyékába, ha beállnak, akkor meg tudnak gyógyulni. Miért? Mert olyan kenet volt rajta, olyan sugárzó kenet a bárány vérébe vetett hit által, hogy helyreállította a Pétert Isten, hogy már abban is hitt, hogy még az árnyékomtól is meggyógyulnak. Amen. Létrejött az új faj, az új dicsőséges faj Péteren, Pálon, meg a többieken keresztül. Mert helyreállította őket az engesztelés. Dicsőség az Úrnak. Amen. Fontos. Zakariás 3. Egy dicsőséges egyház van elhívva. Isten mielőtt elkészíti a dicsőséges egyházat, fölkészíti az egyházat. Fölkészíti arra, hogy tudja, hogy kicsoda, mi az identitása. 3:1-től. Nézd meg, amikor Isten beállít egy embert egy szellemi szolgálatba. Mi történik? Konfliktus. Konfliktus történik. Miért konfrontál a sátán azokkal az emberekkel, akik el vannak hívva? Vagy akik akarják a természet fölöttit, és akarják a jogtiszta természet fölöttit. A szintiszta, jogtiszta természet fölöttit. Azért, mert tudja jól, hogy egy új faj születik, egy új genetikai kód átalakulás lesz a szellemükbe. Azt mondta, hogy ez nagy szavak, hogy genetikai kód átalakítás. Isten természetének részesévé válnak. Isten természetének részesévé válnak. Azokat tudják megvalósítani, amit Jézus tudott megvalósítani. Azt mondta Jézus, hogy ugyanazokat a cselekedeteket fogjátok megtenni, mint én. Azután megmutatta nékem Josuát, a főpapot, aki az Úr angyala előtt állt, és a sátánt, aki jobb keze felől állt, hogy vádolja őt. Mi történik itt? Vádlás. Miért vádolja őt? Azért, mert beállt a tekintélybe, a pozícióba. Beállt abba, ami az övé. Akarta, hogy az örökkévalóság, mint főpap, lejöjjön Izrael számára. Akarta, hogy az engesztelésen keresztül Izrael helyreálljon. A tulkok és a bikák vérén keresztül, egy évre, helyre legyen állítva Izrael. És mondd az Úr a sátánnak, dorgalj meg téged az Úr, te sátán, dorgalj meg téged az Úr, aki magáéval fogadja Jeruzsálemet. Avagy nem tűzből kikapott üszögéhez? Josua pedig szennyes ruhába volt öltözve, és állt vala az angyal előtt. És szólott és mondta az előtte állóknak mondván, vegyétek le róla a szennyes ruhákat, és mondta néki, lásd, levettem rólad a te álnokságodat, ünnepi ruhákba öltöztetlek téged. Azután mondván, tegyenek fejedre tiszta süveget, feltevék azért fejére a tiszta süveget, ruhákba öltöztette őt, az úrnak angyala pedig ott állt vala. És bizonságot tőn az úrnak angyala Josuának mondván, ezt mondja seregek ura, ha az én utaimban jársz, ha a parancsolataim miatt megtartod, te is itt élője leszel az én házamnak, sőt, őrizője fogod, őrizni fogod az én pitvaraimat, ki s bejárást engedek néked a titálók között. Hadd meg Josua, te főpap, te és barátaid, akik előtted ülnek, mert jelképes férfiak ezek, ímé bizony előhozom az én szolgámat, csemetét. Amen, idáig. Mit akarok mutatni itt? Hogy mielőtt még helyreállt volna a sátáni támadásból Josua főpap, azt mondta neki Isten, hogy vegyétek le róla a szennyes ruhákat. Ez az első dolog. Vegyétek le róla a szennyes ruhákat. Ez a bárány vérének az üzenete, hogy Isten mikor helyreállít téged, először leveszi rólad azt a gonosz ruhát, amit az ördög tesz rád a vádláson keresztül. Ki kell tisztulni, hogy a természet felettibe be tudj menni. Minden egyes természet fölötti kinyilatkoztatása Istennek, hogy az örökkévalóság bejön az időbe, felkészítés előzi meg. Minden dolog, ami az örökkévalóságból bejön, azt felkészítés idézi elő. Tehát te benned lesz felkészítés, hogy találkozz Isten valamilyen szellemi erejével, szellemi kinyilatkoztatásával. Nem fogsz tudni berohanni Isten jelenlétébe, az örökké valóságba. Isten fölkészít bennünket. Az első dolog, hogy föl tudj készülni, le kell venned a szennyes ruhádat, amit a sátán rád tett. Ebből való helyreállás az első pontja a helyreállításodnak. A szennyes ruhádat enged, hogy le legyen véve. A személyiségzavar, identitászavar, önértékelészavar, elutasítottság, lázadás, félelem, bármilyen olyan dolog, amit nem az Úr hozott létre az életedben. Ez a vádlás munkája, a sátán munkája. Ezt kell először kiiktatni az életedben. A bárány vére ezt hozza létre először. Leszedi rólad azt, ami nem az Úré. Mert az Úré az megigazulás, az Úré a helyreállás és a megszentelődés. A második, amit létrehoz, hogy lásd, levettem rólad a te álnokságodat. Látnod kell azt, ami átalakít. Lásd, levettem rólad az álnokságodat. Ez a második dolog. Látnod kell azt, hogy le akar venni Isten rólad azt, ami nem a tiéd. A hamis identitás. Nem fogsz tudni a csodában benne maradni, ha a csoda nem alakítja át az identitásodat. Ezért fontos, hogy mielőtt még a csoda megérint téged, lásd azt, hogy mi történt veled a kereszt által. Lásd azt, hogy milyen csere történt a kereszten, érted? Lásd azt, hogy Isten nem szennyesnek akar látni az életedben, bűnösnek, hanem közben jár érted, hogy egy dicsőséges ruha legyen rajtad. Istennek ez a terve, célja, akarata 100%-ig, hogy meggyógyulj belül, hogy aztán hit célokat tudj elérni Isten kerete, jelenléte, szelleme által. Amen! Ez nagyon fontos a látás. Nagyon sokszor itt megállunk, mert nem hiszük el, hogy Isten képes egy új identitás létrehozására. Arról azért beszélek erről, mert a Jézus vére egy új identitást akar hozni neked. Azt kérdezed, hogy az Úr Jézusnak a vére új identitást akar hozni? Azért, mert akár a bárány vére, akár a Szent Szellem, akár az ige képes arra, hogy átkódolja a generációs örökségedet, kimosson téged a generációs szokásaidból, a létedből, DNS-edből, mindenfajta olyan mentalitásodból, és mindenfajta olyan lélegzetedből, ami a régi énedből van, a régi tulajdonságaidból, és képes arra, hogy a bárány vére új genetikai kódot hozzon be. Azt kérdezed, mi van a bárány vérében? A bárány vérében Jézus Krisztus élete van. A bárány vérében Jézus Krisztus természet fölötti élete van. És aki hisz a bárány vérébe, az Isten fiával van szoros közösségben. Mi van a bárány vérében? Hatalom és erő, hogy átalakítsa az egész identitásodat. Mi van a bárány vérében? Új kód. Új kód. Már nem az Ádám bűnének kódja van benne, hanem a bárány vérének a kódja, a bárány szellemének a kódja, a bárány lelkének a kódja. Mindaz, ami a bárányban van benne, az Jézus vérében benne van. Halleluja! Ezáltal fogjuk legyőzni a sátán minden munkáját. Mert bizonyságot teszünk erről a kódról. Azt kérdezed, hogy hol van ez megírva a Jelenések könyvében, hogy bizonyságot tettek a bárány véréről, ezért legyőzték a sátánt.
Hogyan teszünk bizonyságot a bárány véréről? Hogy belül átalakított. Ezért szembe mersz nézni a sátán minden munkájával. Mert belül tudod, hogy egy új ember vagy. A bárány vér által Krisztus van benned. Krisztusért élsz. Szövetséges kapcsolatban a bárányjal. Ezért tudod legyőzni. Semmi más nem fogja tudni legyőzni általad a sátán munkáját. Csak az a beszéd, ami a bárány vérére alapozódik. Botosabban fogalmazva. A bárány vérébe vetett hitre alapozódik. Amen. Amikor a bárány vérével kapcsolatban akarsz előre haladni, az egy reakciót fog szülni az életedben. Reakciós leszel. A hit az mindig reagál a szellemeden keresztül arra, amit meghozott, létrehozott bárány vére. A hit reagál arra, amit a bárány vére létrehozott, mert a hit belekapcsolódik a bárány vérébe. A hit az belekapcsolódik. A szellemeden keresztül új dolgok fognak beáramolni. Miért? Amikor megtértél, nem azt mondtad, Uram, bocsáss meg nekem minden bűnömet. Veszem a bárány vérét. Hiszek abban, hogy kiömlött a kereszten értem. És bocsáss meg a bűneimet. És Isten megbocsájtotta az összes bűnödet. Hogyan? Hogy hittél a bárány vérében. A hit engedi, hogy visszahasson a bárány vére újra az életedbe. Visszahatás jön létre. Hat a bárány vére újra, és ezáltal a hit segít téged, hogy belekapcsolódj a kegyelembe. Mert a kegyelembe úgy kapcsolódtál, hogy hittél az engesztelésben és az engesztelés vérében. És amikor újra hiszel a bárány vérében és az engesztelésben, újra a kegyelem megindul az életedben. Mert a kegyelem az a vérre alapozódik. A vér miatt van kegyelem az életedben. Nem azért van kegyelem az életedben, mert Isten kegyelmes, hanem mert elküldte a fiát érted, és előbb szeretett téged, mielőtt még te szeretted volna Istent. Lásd, levettem rólad az álnokságodat, és most figyelj, a következő látás, amit fontos, újra hit által látnod. Lásd az örökké valóságot, hogy tanítottam a Korintusból. Levettem rólad álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztettelek téged. Ezt is látnod kell. Ezt is látnod kell, hogy nem csak egy szennyes ruhából kimosott ember vagy, egy mesztelen ember, hanem egy felöltöztetett ember. És ez egy identitás sok az ember életében. Identitás sok. Hát eddig úgy éltem, hogy anyám tanított. Úgy főztem, hogy anyám tanított. Viccelek. Tehát eddig anyám volt a középpontban, hogy ő hogy csinálta, a jó kis főztét, stb. Most már az Istennek kell középpontba kerülni. Nem csak anyu jó tanácsai, hanem Isten jó evangéliuma, az örökkévaló evangélium, hogy átemeljen téged a szokásokból. Hogy ne a szokás határozza meg az életedet. Hanem Isten határozza meg az életedet, hogy ki vagy, és mik lesznek az új szent szokásaid. Na most, hogyha ez a ruha, ezt nem látod, ezt az ünnepi ruhát, nem fogsz tudni ünnepelni. Csak az ünnepi ruhával lehet ünnepelni. Csak az ünnepi ruhával tudsz ünnepelni. Tudod, miért van annyi gyászos ember a gyülekezetben? Mert nem látja, hogy neki ünnepi ruhája van. Nem látja azt, hogy új ruhája van. És nem értékeli ezt a dicsőséges ruhát. Nem mondja azt a testvérének, barátjának, dicsőség az Úrnak, hogy meg vagyok váltva. A bárány víre rajtam van. Új ruhát csinált Isten. Fantasztikus. És ez az új ruha, ez az új identitást jelenti. Új önértékelést. És a következő még, amit mond. Ezután mondám, tegyenek fejedre tiszta süveget. Feltevék azért fejére a tiszta süveget, és ruhákba öltözteti őt, az Úrnak angyala pedig ott állt vala. És bizonyságot tett az Úrnak angyala Jósuának, tehát bizonyságot tett, bátorította Jósuát, a Isten angyala, ezt mondja a seregek ura, ha az én utaimban jársz, ha parancsolatomat megtartod, te is így tőlője leszel az én házamnak, sőt, őrizni fogod az én pitvaraimat. Ki és bejárást engedek neked? Merre viszel téged a báránynak a vére? Merre viszel az engesztelés munkája? A szentek szentjébe. A szentek szentjébe.